Jó estét kívánok! Sokak számára ismerős ember a mai vendégünk, de kevesebbek által ismert munkájáról fogunk beszélgetni. A vonalban van Beg Zoltán, akit most nem dalszövegíróként, nem zenészként, hanem kutatóként kerestem meg. Majdnem azt mondtam, hogy romológus, de nem merem így ráhúzni egyetlen egy meghatározást vagy jelzőt sem. A Napvilág kiadónál jelent meg egy borzasztóan fontos és izgalmas és szép kötete, ha szabad így zavarba hoznom, az a címe, hogy a megszólalás üres helye. És az a cím, alcíme, hogy romológiáról és más dolgokról. Ha szabad kérnem, akkor a más dolgoktól induljunk el, és jussunk el a romológiáig, mert azt írott ebben a könyvben, hogy ez egy személyesen fontos munka, a hátoldalon pedig arról írsz, hogy önmagaddal kerülsz ellentmondásban. Mi az, ami személyes számodra ezekben a kutatásokban, amelyek így vagy úgy a romákhoz, cigányokhoz, romológiához jutnak el?
Honnan kéne indulnom? Valahogy onnan indulnék, hogy van ennek egy ilyen anekdotikus változata ennek a válasznak, amiben mondjuk hosszasan tudok mesélni arról, hogy amikor elkezdtem egyáltalán az irodalommal foglalkozni, vagy az irodalom iránt érdeklődni, akkor ez a sráckoromban hogyan alakult, és akkor ez az alakulás történet szükségszerűen vitt afelé, hogy találkoztam cigányírók szövegeivel, és az, hogy ilyen szövegekkel találkoztam, az bennem egy csomó kérdést indított el. Nem feltétlenül arra gondolok, amik jellemzően mondjuk így a kidolgozatlan és reflektálatlan sztereotípiák felől mennek, ami egyébként a sokkal jellemzőbb az erről való beszélgetés tereiben, és ez általában nagyon is zavar, hanem inkább afféle emancipatorikus kérdések jelentek meg bennem, mondjuk hogy mondjak ilyen, ne homályosítsam nagyon, ilyen egyszerű kérdések jelentek meg a fejemben, mondjuk mikor a Holdosi József Kányák című regényét olvastam valamikor a gimi végén, hogy miért nem hallottam én még soha erről a Holdosi József nevű íróról. És amikor megkérdeztem erről másokat, akkor mások sem hallottak róla, és aztán szerencsére Fica Balázs, aki nagyszerű tanárom volt a szombathelyi főiskolán még, ő aztán mondta, hogy ő ismeri a Jóskát személyesen, és hát én is tudok vele találkozni, mert éppensége pont Szombathelyen él. És akkor így elkezdtem vele beszélgetni dolgokról, és elkezdett foglalkoztatni az a írói világ, vagy az a próza világ, amit ő maga teremtett, vagy hozott létre. Szóval, hogy oda akarok kiukadni, hogy az kezdett el föltűnni, hogy a irodalmi nyilvánosság tereiben éppen úgy tabuizálódnak elbeszélések, mint ahogy a társadalmi terekben általában tabuizálódnak elbeszélések, valahogy mint hogyha kizáródnának a nyilvánosságból megszólalásmódok vagy megszólalások, és ez engem egy picit zavart, nem azért zavart, mert valami társadalmi egyenjogúsítás járt a fejemben, hanem egyszerűen azért zavart, mert úgy éreztem, hogy a dolgokról való szabad gondolkodás a legfőbb feladatunk, és minthogyha ezt a szabad gondolkodásnak a szabadság fokai lennének egy picit megnyírva. De hogy talán így ugranék neki most így elsőre, még hogyha nem is volt nagyon szabatos, amit mondtam, de hogy alapvetően ezt foglalkoztatok, és akkor összön most itt reagálok is arra, hogy papír szerint irodalmár vagyok, és nem romológus. Van is egy bizonytalanságom arra vonatkozóan, hogy a romológus, mint olyan, az kicsoda és mit csinál. Inkább úgy mondanám, hogy az irodalom irodalommal, meg általában a művészetek, műalkotások nyelveivel szeretek foglalkozni, és ahhoz kapcsolódóan a leginkább azt szeretem, hogy valamiféle dialógust hozok létre ezekkel a műalkotásokkal, legyenek ezek kézművészeti alkotások, vagy legyen mondjuk irodalmi szöveg, és ebben a foggatásban a kérdéseim iránya egy kicsit eltér attól a hagyományos iránytól, amelyik irodalmiságot, poétikát, elféléket kérdez a szövegtől, hanem engem az a fókusza érdekel, hogy hogyan teremt magának egy-egy szöveg, és a szövegen keresztül a szöveget létrehozó valamiféle a személyen is túlmutató közösségi identitást, ilyen tekintetben tehát miként állítja vagy nem állítja a szöveg magát romának vagy nem romának, és miként állítja magát a szerző romának vagy nem romának, hogyan termeli meg a maga számára ezt a jelentést. Úgyhogy valami elféle a siker, ezzel megmutattam, hogy sajnos a könyvben is rengeteg hosszú mondat van. Ezzel megmutatni. Tehát, hogy valami elféle foglalkoztat.
Azzal tudom biztatni a hallgatót és a reménybeli olvasót, hogy ezek a mondatok valóban hosszúak, de rendkívül sok kapaszkodóval, érdekes részlettel fűszerezettek, és sok-sok izgalmas történet van belecsomagolva egy-egy tudományos mondatba is, vagy egy tudományos igényű mondatba is, úgyhogy el lehet veszni bennük, de nem lehet unatkozni ezekben a Beck Zoltán típusú mondatokban. És itt, amit te elmondtál, ez nagyjából a te szakmai módszertanodnak és kutatási érzékenységednek, szándékaidnak a leírása is, de én azért egy kicsit visszakanyarodnék ehhez a kamaszkori epizódhoz, amit te le is írsz ebben a könyvben, hogy milyen dolog rábukkanni egy könyvre, egy könyvtárban teljesen véletlenszerűen. Mert azt gondolom, hogy a 80-as évek Magyarországán adott etnikailag majdnem semleges politikai, vagy etnikai etnotörténetből feledékeny politikai környezetben, szóval én nem nagyon hiszek a véletlenekben, és annyira kíváncsi vagyok, hogy egy akkori felkamaszodó ember ezt hogy érte meg, hogy érintette, és hogy az a parabola, amit te ekkora hivatkozva leírsz a könyvben, hogy hát annak van hatalma, aki mondja a történetet, a narratíva hatalmat. Szóval, hogy te ezt akkor érezted, hogy te a hatalom melyik oldalán vagy, hogy meg akarod szerezni ezt a hatalmat, el akarod engedni, tehát hogy mi volt akkoriban a fejedben? Ezek a primér élmények, ezek milyenek voltak?
Az a helyzet, hogy már megint nem tudok nem reflektált lenni olyan értelemben, hogy ha mesélek a magam kamaszkoráról, akkor azt kell tudni a minden hallgatónak, hogy végtére is az van, hogy amikor a kamaszkorunkról mesélünk, akkor tulajdonképp arról a kamaszkorról mesélünk, amelyet kidolgoztunk magunknak történetként, már nem kamaszként. Szóval, hogy ez a helyzet, hogy nem tudom, milyen voltam kamaszként, azt el tudom mesélni, hogy milyennek látom azt a kamaszt most, aki föltételezetten én lehettem akkor, de nem azt az akkort rekonstruálom, hanem inkább jellemez most, amit elmondok sem, mint a saját kamasságomat akkor. Na most, hogy ezzel az erős ilyen referenciával élve, hadd mondjak még előtte egy jelenkori gesztus, mert abból jól lehet érteni azt talán, amit mondok, hogy nem oly rég jelent meg a Brémes Évának a Bari Károly monográfiája, hanem is tudom, talán lehetséges, hogy beszélgettetek is erről a vele. És a Bari monográfia kapcsán ő szintúgy fölemlegett fiatalkori élményeket. Azt az élményét, amikor találkozik az első Bari kötetekkel, a Holtakarta fölével és az Elfelejtett tüzekkel, a 70-es évek elején jelentek ezek meg, találkozik ezekkel, és hogy az a számára micsoda szabadságot ígérő, milyen szabadságot ígérő szövegek voltak, hogy azonosulás élményeket kínáltak föl ezek a szövegek. Nyilván a Barinak a költői sikere is a befogadói oldalról, a naív befogadói oldalról abból következett, hogy a Bari olyan erőteljesen rajzolja meg ezt a periféria élményt, azt, hogy, és így kapcsolódok a hatalomhoz, azt, hogy távol esik a hatalomtól, a hatalomnak ki van szolgáltatva, hogy a róla szóló elbeszélésekben nem tud beleavatkozni, ilyen ugye a legendás Asszisitek című vers, ami arról szól, hogy a lírai alany kiszorul a városon kívülre, és a városon kívülről a falon át kiabál be, azt is mondja, hogy mondja az vers zárlataként, hogy azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapui előtt, van ez a vers felütése, és a legvége pedig az emlékeim szerint, hogy sokan várjuk a kapukon kívül, hogy nem ütettem be, blablabla, részkajtárjaival megajándékozzatok az a végén, és a kettő közötti félsor nem ütött eszembe, szóval, hogy az az elemi élménye egy naív olvasónak, és hadd nevezzem magamat naív olvasónak ilyen értelemben, az az elemi élménye a naív olvasónak, hogy azonosulni tud azzal a pozícióval, amelyik a perifériára sodorja, azzal a pozícióval, amelyben azt érzi, hogy nem birtokolhatja magára és a világra vonatkozó elbeszéléseket, hanem azt mások birtokolják, mások mesélnek róla, és a mások által elmesélt történetekben kellene fölismernie magát, de az sehogy se sikerül. Ráadásul azt is érzi, hogy nem csupán a róla való történeteket uralják mások, hanem a világról való történeteket is mások uralják, miközben ő rájön arra, hogy ő nem így látja a világot, nem így tekint rá, nem ezeket veszi értéknek, nem ezeket tartja fontosnak. Általában is egy kamasz, azt képzelem, hogy úgy éli meg a világot, hogy azt éli meg folytonosan, akár az intézményrendszerben, amelyben beletagolódik az iskolában, akár a családi rendszerben, hogy nem nála van a tematizáló erő, ki van szolgáltatva a mások elbeszéléseinek. Jó, rosszul, ez most mindegy, de hogy ki van szolgáltatva ennek. És éppen ezért minden megszólalás, amelyik megszólalás ebből a pozícióból beszél, az a számára szimpatikus. Tehát nyilván, mit tudom én, föl tudjuk mindannyian sorolni kamaszkorunk kedvenc könyveit, filmjeit és zenéit, azok mind-mind a olyanok, amelyek a magunk újrafogalmazásaira tesznek kísérletet, vagy arra vágyulnak, mit tudom én, a Holdosi mellett most hirtelen azt mondom, hogy és ugyanezzel a lelkesedéssel olvastam a Salinger zaphegyezőjét. Tehát, hogy a személyes élmény valószínűleg valami efféle, meg akarjuk fogalmazni, hogy kik vagyunk mi, és hozzá akarunk férni ehhez a megfogalmazáshoz. Nyelvet akarunk teremteni a magunk számára, hogy abban a nyelvben elbeszélhessük magunkat, és miközben ezt a nyelvet használjuk, ebben a nyelvben nem csupán az van, hogy elbeszéljük benne magunkat, hanem ebben a nyelvben önmagában fölismerjük saját magunkat. Saját nyelvet akarunk, amelyik nyelven érvényesen tudunk mondani valamit magunkról, és érvényesen tudunk mondani valamit a világról. És közben észrevesszük, hogy amit és ahogyan mi mondunk, azt a narratív hatalom birtokosai nem úgy mondják, és nem azt mondják. Szóval, hogy azt képzelem, hogy ebben biztosan ez a fajta látens motiváció dolgozott, ott középiskolás koromban, hogy mit tudom én, az egyik gimnáziumból kirúgtak át, kerültem egy másik gimnáziumban, abban a gimnáziumban rossz tanuló voltam, és a rossz diák, vagy hogy kellett ilyet mondani szépen, akinek semmilyen jövőt nem jósoltak, vagy hát ha jósoltak jövőt, akkor mindenképpen sötétet, és sikertelent, Szóval, hogy valószínűleg az az élmény, amelyik bennem dolgozott, ez a, hogy nem tudtam találni azonosságpontot abban, ahogyan magamat láttam a mások viszkényében, és abban, ahogyan én magam gondolkodtam magamról, az biztosan belejátszik abban, hogy érzékeny voltam erre a megszólalás hozzáféréséhez, érzékeny voltam a megszólalás hozzáférésével foglalkozó ilyen szövegekre. Szóval, hogy persze így mondanám talán, hogy ha föl akarnám magam így pszichológiailag fejteni, akkor biztos valahonnan innen indulnék.
Van egy közös barátunk, Jónás Tamás, akivel nekem van egy szünetelő közös projektem, vagy legalábbis ötleteltünk azon, hogy írunk egy párhuzamos könyvet, szöveget, ami arról szól, hogy egyikünk, én, egy antiszemita és cigány ellenes környezetben felnövő ember vagyok, akinek kvázi ez az anya vagy legalábbis nagyapa nyelve. És hát Jónás Tamás, akit úgy ismerünk, mint egyike a, mondjam ezt, hogy cigányköltőknek, vagy a roma irodalom egyik nagyon fontos kortárs szereplője, és magának is megvan a maga kamaszkori élménye, hogy mit jelent felnőni egy roma családban. És hogy ezt ütköztessük, ezeket az élményeket. Én azért torpantam meg, mert borzasztóan nehéz szembenézni azzal, hogy mennyire hat az emberre ez a nyelv, a hatalmi nyelv, amiben benne él, hogy ebből nem egyszerű kitörni, vagy leépíteni. A te elemzéseid is, nagyon drámai elemzéseid is rendszerint oda jutnak, hogy akkor is, hogyha van kísérlet a kitörésre, akkor is mindig felülírja valamiféle megfelelés, vagy kiegyezés, vagy a konfliktus kikerülése. És ilyen értelemben hát nem rossz szó, amit mondok, hogy nem túl bíztató, amit írsz, de hogy nagyon-nagyon sok kudarccal szembesít, vagy nem tudom, jól nevezem-e, de hogy hát ez egy mítosz, ez a kitörés.
Igen, önmagában az a helyzet, hogy igen, így gondolom egy kicsit én is, bár az a helyzet, hogy én azért egy ilyen igyenlő alkat vagyok, vagy hogy mondjam, hogyha ilyen személyesre lehet húzni egy beszélgetést, hogy alapvetően éppen azért gondoltam eleve azt, hogy ezt a szöveget meg kell írnom, vagy hogy egyáltalán legyen egy ilyen könyv, mert valahogy az van a fejemben, hogy a gondolkodásunknak az ilyen fel nem ismert berőzött paradigmáitól csak akkor tudunk valamelyes távol lépni, hogyha azokkal szembesülünk. Szóval nagyon, nagyon, nagyon hiszek abban, hogy a kritikai gondolkodás az arról szól, hogy folytonosan reflektálunk arra, hogyan mi magunk gondolkodunk, és folytonosan reflektálunk arra is, ahogyan mások gondolkodnak. És ez a fajta ilyen állandó reflexió, ez egy egyébként idegesítő életforma, mert az ember miközben beszél, és gondolom ezt most a szegény hallgatók is kénytelenek hallani, hogy miközben az ember beszél folytonosan, szóval az ember folytonosan vizsgálat alá veszi az éppen elhangzó mondatát, és aztán a következő mondata ebből a vizsgálatból következő reflektált mondat, és ez egy borzasztóan nehézkessé tudja tenni az elbeszélést. Egyszerűen azért, mert kiveszi a kezünkből azt a könnyed és reflektálatlan, gördülékeny élményt, amiben itten megnyilatkozunk magunkról vagy a világról, de nyilván az van, hogy enélkül a folytonos reflexió nélkül viszont nem tudunk viszonyulni ahhoz, amit egyébként gondolunk a világról. Szóval, hogy engem ez az állandó viszonyulás izgat, és azért is mondom, hogy Nem hiszem, hogy egyébként a könyvben leírtak azok, hogy pessimistává kellene, vagy lemondóvá kellene, hogy hangoljanak bennünket, akár az olvasót, akár engem magamat, aki írtam. Én inkább abba hiszek, hogy ez a fajta gondolkodás olyan, amelyik képes érvényes gondolatokat teremteni a világról. Szóval inkább gondolom igenlőnek ezeket a megfontolásokat. A kitörésről meg valahogy az van a fejemben, hogy a kitörési kísérletek azért buknak el a történetekben, például a holdosi regények alapvetően ilyen kitörési kísérletek, amelyek elbuknak, az Osztolykán Bélának a regényvilágába, vagy prózavilágába is ez egy ilyen kitörési kísérletek, amelyek elbuknak. Azok valószínűleg azért is buknak el, mert eleve a kiinduló pontjuk az egy külső nézőpontú kiinduló pont, amelyikről azt gondolják, hogy erről belülről, hogy erre valamiféle belső közösségen belüli választ, vagy az egy személyen belüli választ kell adni. Tehát, hogy így mondanám, hogy azért buknak el a kitörési kísérletek, mert nem ébrednek rá arra, hogy a kitörési kísérlet mint olyan tulajdonképpen egy hamis idea. Nem kell kitörni. Nem feladat kitörni, mert ha azt képzeljük, mert a kitörési kísérlet előtt egy csomó előzetes mondat van, és ezek az előzetes mondatok azért alapvetően hamisak. És hogyha magunkével tesszük, mint igazságot, mint társadalmi valóságot tekintjük, ami mondjuk az előítéletekből következő ilyen mondatokat lehet megtermelni, és ezt magunkével tesszük, akkor nem tudunk ebből kilépni. Ha viszont ezeket az előzetes mondatokat, amelyek előítéletekre épülnek, amelyek a sztereotípiák mozgósítására épülnek, ahogy mondod a Jónás Tamásos projekteteket például, ha erre épülnek, és leleplezzük a sztereotípiák használatba vételét, ha leleplezzük az előítéletrendszer működésének a mondatait, a retorikáját, alakzatait, akkor nem kell kitörni, mert hogy az alapprobléma, az, és ez itt a lényegi elem, az alapprobléma az azokkal van, akikre aktuálisan a sztereotípiákat működteti egy társadalmi elbeszélés, legyenek ezek cigányok, legyenek ezek alkalmasint, hogy vannak még ilyen alkalmasint bármely más társadalmi sérülékeny csoportok, amelyekből lehetne sorolni, vagy legyenek ezek éppen a nők, vagy legyenek ezek éppen egy aktuális szituációban a gyerekek és a többi. Szóval, hogy nem azok az így megképzett, elképzelt csoportok hibásak vagy deficitesek, akikre vonatkozóan létrejönnek a társadalmi elbeszélések, hanem éppen a társadalmi elbeszélések azok, amik problémásak következésképpen, nem a cigányokat, vagy a romákat, vagy a nőket, vagy a nem tudom kicsodákat kell jobbítani, ügyesebbé tenni, okosabbá tenni, vagy nem tudom mivé tenni ebben a tekintetben, hanem éppen ezeket az állításokat kell megkérdőjelezni, amely állítások rájuk vonatkozóan közkézen forognak. Azokat kell vizsgálat alá vonni.
De látod, hogy milyen nem tudom, hogy előítélet, vagy micsoda az automatizmus. Amikor azt mondom, hogy kitörés, akkor te rögtön a megbélyegzettek kitörésére, mássá levésére gondolsz. Az én meg a többségi társadalom, és ezt most furcsa, hogy mondom, hiszen Erdélyből hívlak, a legnagyobb roma közösség által lakott megyéből, Maros megyéből, szóval kisebbségi helyzetből, de mégis többségiként. Tehát, hogy én ezeket az előítéleteket, ezt a hatalmi nyelvet, ami mondom a sajátom, meg nagyon sokunknak a sajátja, hát ez többségiként, bizonyos értelemben többségiként beszélik, hát én igyekszem nem, nyilván. Meg igyekszem kritikával lenni, meg küzdeni ezzel, de hogy ez annyira a saját muszáj ezt mondjam, sajátunk. Nem azt mondom, hogy rasszista lennék, Isten őriz, hanem hogy nincsenek más eszközök. Mit kezdjünk ezzel a kulturális hagyatékkal, amiben benne élünk, ami helyett nincsenek más perspektívák, vagy nagyon nehéz más perspektívákat elsajátítani.
Talán ennyit, nyilván én magam is ilyen egyszerűen szólva az van, hogy a saját nyelvünkkel minden alkalommal meg kell küzdenünk, és a saját gondolkodásunk stratégiáival is, amiben számtalan hiba van, vagy hogy mondjam, nem oly régen újra lapoztam a könyvnek egy jó részét, és amit a könyv kapcsán írok, hogy amikor az első változatát megírtam ennek a szövegnek, és aztán rátekintettem erre a szövegre, akkor az lett, hogy olyan távol kerültem tőle, hogy újra kellett írnom a könyvet. Most azt képzelem, ahogy így olvasom az egyes egységeket, néhány helyen megint észreveszem azokat a szakadékokat, azokat a nyelvi retorikai eljárásaimat, amik nem felfednek valamit, hanem úgy tűnik a számomra, hogy elkendőznek valamit, amit aktuálisan nem tudtam, vagy nem vettem észre. Szóval, hogy magamat is folytonosan újra és újra leleplezem. Nincsen más megoldásunk, de hogy hadd hozzak egy ilyen fura példát az aktuális elbeszélésekből, mert éppen a hétvégén nagyszerű író barátom és irodalmi barátom a Milbaher Robi dobott át egy fontos Lengyel András tanulmányt, ami a Tisza tájba jelent meg, ami azzal foglalkozik, hogy az irodalom történetben anekdotaként folytonosan jelenlévő látás állítást, amelyik József Attila cigány származásáról szól, azt ez a szöveg Lengyel Andrással most bizonyítottnak és pontosnak látja. Vagy hogy létezőnek látja, és József Áront erdélyi olász cigányként azonosítja ez a szöveg. És ez például egy marha izgalmas dolog, és itt a héten kijött ez az anyag. Ugyanakkor viszont, és ezzel nincs is semmi baj, ugyanakkor viszont, ez most példa lesz arra, és mindjárt meg lehet érteni, hogy mi a francia, rángattam ezt most ide, hogy meg lehet érteni, hogy mi az, amikor az a dolga a gondolkodónak, hogy a tudományos szövegben, vagy a saját megszólalásaiban, így mondom, folytonosan olvassa önmagát, és kritika alá veszi azt, amit mond. Felolvasok egy rövid idézetet, ha megengeded.
Légy szíves!
Ebben a cikkben az egyik bekezdés így szól, József Áronra vonatkozóan. Helyét nem találása, bizonyos jogi normákon való rugalmas átlépése, életvitelbeli nyughatatlansága, jellegzetes posztnomád habitusra val. Rosszul integrálható, deviáns alkat volt, s nem kétséges, habitusából fia, József Attila is örökölt valamit. Ha más nem, lelki labilitását, nehezen regulálhatóságát, s egyáltalán nem utolsó sorban elnyomhatatlan szabadságvágyát. Nem volt könnyű örökség ez, de akárhogy nézzük, ez az örökség is egy kiemelkedő intellektusú, nagy alkotó megképződéséhez adott genetikai és szociokulturális alapokat. Így szól az idézet, azaz, hogy van egy tudományosan, fontosan és szövegszerű elemzésekben végigvitt irodalomtörténeti elbeszélésünk, amely módszertanilag is kiváló, izgalmas felvetéseket tartalmaz, de egy adott időpillanatban az elbeszélő, kutató képtelen ellépni a saját nyelvében megalkotott, a saját nyelvi szocializációjában, világról való gondolkodásban megalkotott hétköznapi énjének előítélet konstrukcióitól, és azokat működésbe lépteti.
Hát én ennél radikálisabban fogalmaznék, mert ez nem pusztán egy nyelvi konstrukció, ez egy primér rasszizmus, az így, hogy hallom.
Hát igen, most próbáltam, látod, finomítani a kiragadott bekezdést. Bekezdésre utalva. Szóval mi történik? Az történik, hogy egyszer csak nekiszaladunk egy ilyen mondatnak, és akkor azt mondjuk, hogy de hogy mi van? Ugye ezt kérdezik magunkban hirtelen. Olvasom a cikket, figyelem azt, hogy a tiszta szívvel szövegének hogyan történik meg a szövegeredet feldolgozás, hogyan van ennek a viszonyrendszere, hogyan van beleolvasva a biográfiába, blablabla. Tök izé állati, izgalmas fölfedezések útján járunk, majd egyszer csak beleszaladok egy ilyen bekezdésbe. És akkor azt mondom, mi csoda? hogy hogyan van ez, hogy valamilyen 19. századi nemzetkarakterológiai elbeszélésbe csúszunk, amiben egy etnikus horizonton fölvázolunk egy lelki alkatot, vagy értékhorizontokat, vagy
pszichés állapotot.
Tehát egészen megdöbbentő. A végén pedig eljutunk odáig a mondatba, hogy a tehetségnek így, ahogy a tehetségnek ezzel sikerült megmutatni egy genetikai alapját.
Igen, tehát alapvetően odaértél el, amit én tévesen fogalmaztam meg az előbb. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nincs más nyelvünk a rasszizmus nyelvénél, többségi emberekként, hanem, hogy a rasszista gondolati struktúrák, az, amit rasszista tudásnak nevezünk, ha ezt tudásnak lehet nevezni. Ez annyira kikezdhetetlen, lebonthatatlan, én legalábbis így látom most, tehát, hogy ez nem egy nyelvi slendriánság, nem arról van szó, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy jöjjön be roma úr, cigány úr, bárki, szomszéd úr, igyon meg velünk egy kávét, hanem, hogy e mögött, még akkor is, ha barátkozunk, meg szomszédolunk, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon primér és kikezdhetetlen elemei a gondolkodásunknak.
Igen, tehát hogy ez a helyzet, hogy ez azt képzelem az alapvető probléma, és ez az alapvető probléma ráadásul olyan, amelyik, és itt lépnék még egyel tovább, amely olyan, hogy egyébként nem arról van szó, hogy a nem cigányoknak sajátja, a cigányoknak pedig nem sajátja, hanem arról van szó, hogy ez a sajátunk, cigányoknak, nem cigányoknak, romáknak, nem romáknak, a saját elbeszélése egyszerűen ebben a reflektálatlanságban áll. Nyelvi értelemben is, és gondolati értelemben is. Hiszen itt például ennek a körülbástyázását, ennek a gondolatnak a körülbástyázását egyébként a szerző például Bari Károlyra hivatkozva is teszi meg.
Én egy másik példát hoznék fel, és nem feltétlenül azért, mert a miénk Rafi Lajos, hanem azért, mert önálla ez a fajta, én megfelelési kényszernek nevezem, de lehet, hogy igazságtalan vagy túl szigorú vagyok, de hogy nála módszertanilag, formailag, sőt nyelvileg is megjelenik, amennyiben ő több nyelven próbált írni, költeni, és nem csak abból a szempontból van megfelelési kényszere, hogy egy etnikai képnek akar megfelelni, vagy be akar tagozódni egy másik etnikai képletbe, hogy egyszerre akar Gábor cigány költő lenni, de azért akar egy kicsit magyar költő is lenni, vagy legalábbis a magyar költőkhöz is tartozni, hanem a nemi szerepek, hogy betölteni azt a férfi szerepet, ami körülötte megkonstruálódik. Tehát miközben alkatilag érzékenységét és művészeti érzékenységét tekintve minden ellent mond annak, hogy ő be akarjon tagozódni. Csak azt hiszem, hogy nem nagyon adott más a számára. Nem tudom, nagyon...
Igen, a példa egyébként, meg úgy vagyok vele, hogy én nekem a Rafi fölfedezése az egyfelől nagy öröm volt. A nem sok szerzőről csináltam ilyen részletesebb nagy elemzést, vagy bizonyos szempontból foglalkoztam csak akár nagy életművű szerzőkkel is. Mondjuk nyilván a Barival kevésbé kellett, hiszen felesleges volt olyan tekintetben, hogy a 2018-ban a könyvem megjelenés előtt szinte közvetlenül egy-két évvel előtte a Blémes Évának kijött a nagy monográfiája Bariról, tehát hogy azt képzeltem, hogy ott a Bari kapcsán kevésbé kell a Bari poétikájával foglalkoznom, és egyébként sem akartam feltűnni valami olyan pozícióban, hogy mit tudom én, egy ilyen kánonalkotó tekintéként én megmondom, hogy ki a jó költőnek, ki a nem jó költőnek, ki tartozik a hova, és alapvetően is ezt a cigány irodalmi kánon ilyen kizáró megképzésével éppen ha így kell elhelyeznem magam most az egyszerűséghez, inkább szembe helyezkedem, semmint mellette szavaznék. Tehát, hogy nem ez a fajta kánon alkotás volt a tervem, és visszatérve Rafira, de a Rafival például sokat foglalkoztam részben, azért, mert írtam róla egy hosszabb tanulmány cikként, és aztán azt egy kicsit tovább molyoltam. Részben azért, mert a Rafinak nincsen túl sok nagy verse, vagy hogy mondjam, azért ez egy rövid és erősen félbe maradt életmű, mint költői életmű, de a Gübici február, amit a könyvben is citálok és elemzek, az egy nagyszerű, kiemelkedő magyar nyelvű költészeti teljesítményként látom, és én valahogy úgy fogalmaztam, látod, a Rafi kapcsán, hogy ott én kevésbé a megfelelés felől indultam el, és az ahhoz kapcsolódó frusztrációból, de valami ahhoz közeliből, talán az volt a címe a Rafi kisfejezetnek, hogy a kettős kirekesztés élménye, ugye, vagy valami eféle, amiben nem éppen úgy fogalmazódott meg, ahogyan te megfogalmazod egy más nézőpontból, tulajdonképpen szinte egybe beszélünk, vagy hogy mondjam, hogy bennem meg éppen az dolgozott, hogy a kirekesztésnek a költői tapasztalata a Gübici február, amiben a nem lehetek valami, de az a valami, ami lennék, sem az, ami lenni akar. ez a fajta vagy lenni lehet, így mondanám. Tehát ez a fajta ilyen áttételezés a Gübici februárnak az izgalmas témája, ahol a költő, aki elvileg az elbesz, aki a megszólalás birtokosa, hiszen verset ír, gyakorlatilag egy olyan költői lírai helyzetet hoz létre, amelyben a költő hallgat, és így kedve tekint valakire, aki szól.
Csak lehessen tudni, hogy kicsoda ez az, aki szól, vagy honnan szól, hogy legyen ilyen hely, de hát nincs ilyen hely, meg nincs ilyen igen. szerep. Ez a dráma, és ez igen. A Rafi esetében ez volt maga a tragédia. Térjünk egy kicsit vissza erre a romológia, ciganológia kérdéskörre. Ha te a hallgatóinknak, akik székelyföldi magyarok most többnyire, de hát nagyon sok, Gábor cigány hallgatónk is van, meg székelyföldi Beás hallgatónk is van. Szóval, hogyha számukra azt szeretnéd elmondani, hogy hát mi lehet ebben a, ne neves ki, jó, vagy haszon, vagy izgalom, vagy hogy mit adhat mindannyiunknak, magyaroknak, Beásoknak, Gáboroknak, romáknak, cigányoknak, akkor mit mondanál nekik?
Már hogy egyáltalán ez mint tudományos diskurzus?
Hát tudományos diskurzus, igen, szövegek, kutatások, munka.
Hát szerintem azt képzelem, hogy amit ad, az, hogy a megszólalást adja. És annál azt hiszem, hogy nincsen fontosabb a Péter Sloterdijk, amikor a megszólalásról gondolkodik, akkor ugye a Világra jönni szót kapni című eszéjében, akkor éppen arról beszél, hogy a világot úgy tudjuk birtokolni, ez a birtoklás most idézőjeles legyen, és ha engedtessék le nekem ez a lazaság, most, hogy a világot úgy tudjuk birtokolni, hogyha a saját világunkat, hogyha arról mi magunk fogalmazhatunk. mi tudunk róla beszélni, mi tudjuk tematizálni, mi tudjuk annak az érvényes mondatait mondani, és azok az érvényes mondatok, azok ténylegesen érvényesek is. Akár magunkra vonatkozva, akár arra a világra vonatkozóan, amit megismerünk. Ha kiszorulunk ebből az elbeszélésből, és ez például egy létező tapasztalat, hogy úgy mondjam, ha kiszorulunk ebből az elbeszélésből, akár hosszú évszázadokon át, akkor egyszerre a magunkhoz való viszonyulásunkat is, a magunkhoz, mint egy személyhez, mint individuumhoz való, és a magunkhoz, mint közösséghez való viszonyulást is elvesztjük, mert helyette a rólunk szóló beszédhez kell viszonyulnunk, így a magunkhoz, amit ezt önmagában említedik. Tehát, hogyha a romológia ilyen tekintetben értelmes dolog, vagy romanisztali, vagy romasztali értelmes dolog, akkor azért értelmes, mert az ezt a fajta kritikai beszédmódot akarja megvalósítani. Tudom, hogy az elsőre borzasztóan bonyolult, de talán úgy még egyszerűbben úgy tudnám mondani, hogy az én elképzelésemben a romológia vagy romasztadiz az nem a cigányokról, romákról szól. Az én elképzelésemben ez a kritikai diskurzus, ez a romákról, cigányokról szóló beszédről szól. Azaz arról szól, hogy ezt a róluk való, romákról, cigányokról való elbeszélést vizsgálja, és azt illeti kritikával. Azaz nem azt mondja, hogy mit kell tudni a cigányokról, romákról, hanem azt mondja, hogy mit kell tudni a cigányokról, romákról szóló beszédről. És ezért ez egy nagy különbség.
Hát, hogy igen, és hogy amikor romákról beszélünk, akkor egyszer is mind hogyan beszélünk önmagunkról, milyen pozícióban helyezzük.
Így van, ez éppen erről van szó, hogy ebben a pillanatban ez már nem egy kisajátító elbeszélés, amelyben a nem cigány tudós elmegy a cigányokhoz, és elmondja, mit kell róluk tudni. Ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a kutató gyakorlatilag a romákról, cigányokról szóló diskurzus kritikáját gyakorolja. Ilyen tekintetben, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, azt mondom, tulajdonképpen önmagával néz szembe, és önmagát kéri számon.
Hangarchívumban visszahallgatható egy interjú Nagy Pállal, aki a Beás cigány történelem egyik fontos kutatója, és ott derült ki a számomra, hogy például a székelyföldi beások történetének a kutatása mennyire nem, vagy nem csak a cigány közösség kutatását jelenti, és hogy ez nagyon sok mindent elmond magukról a székelyföldiekről, a székelyföldi birtokviszonyokról, és arról, hogy bárki lehetett egy adott pillanatban beás, vagy bárki válhatott beássá. És ez a fajta fluidizás, ez a fajta eredetileg nem meghatározottság, vagy az etnikumnak ez a nem végzetszerű meghatározottsága, ez mennyire megérthető egy ilyen kutatásból, vagy mennyire követhető, és mennyire másnak tűnik akkor a székelyföld gazdaságtörténete például, vagy társadalomtörténete.
Igen, az van, hogy a Pali kiváló történész és levéltáros, és azt képzelem, hogy nagyon, nagyon pontos elemzéseket csinál a primer források dokumentációk föltárásával. Úgyhogy ilyen tekintetben szerintem érdemes figyelni az általa elbeszéltekre. Egyébként meg, hogy mondjam, más-más úton indulunk, és némileg másként is gondolkodunk, de alapvetően azt hiszem, hogy mindegyikünk egy, ha így kell mondani talán, hogy mindegyikünk felforgató diskurzus rendben halad, amennyiben azokat a tudománytalan megrögzöttségeket akarja felszámolni, amelyek vagy feltárni, amik egyébként a tudományosság látszatával, mint akadémiai tudások forognak közkézen, akár már évszázados hagyományokban. Olyan ez, hogy a szokás ezt mondani, tulajdonképpen ezek a romákról, cigányokról szóló anekdotikus, metaforikus alakzatok folytonosan sokszorozódnak, és annyiszor íródnak le annyiféle rétegben, hogy előbb-utóbb nem vizsgált kéztudásként jelennek meg a tudományos elbeszélés hagyományába, és anélkül, hogy bárki bármikor ezeket igazolta volna.
A beszélgetés végén akkor fussunk neki a nyelvtechnikailag legnehezebb kérdésre, ha nem is ez a legmélyebb és legbonyolultabb, amit te a megszólalás helyi kötetedben tárgyalt. De hát mindketten kerülgettünk, hogy akkor most romákról, cigányokról, kikről beszéljünk. Én eddig úgy gondoltam, hogy nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert rám szóltak roma kollégák, és megkértek hosszú évekkel ezelőtt, hogy én csak is kifejezetten a roma megjelölést használjam, ők ezt szeretnék, és akkor azt tettem, hogy felemeltem a kezem, és teljesen örömmel tettem eleget, és így is használom ezt a megjelölést. Magyarországi barátaim, tehát romániai romákról, magyar romákról volt szó, a magyarországi barátaim pedig rendszeresen megfednek, hogy én modoroskodom, olyan szót használok, ami tulajdonképpen nincs benne a köztudatban, ez egy hamis, politikailag korrekt attitűd, amit én képviselek, és nem jól beszélek. Akkor mit mondjunk?
Azt mondhatnám, hogy amikor a közösségekre vonatkozó elbeszéléseket használjuk, akkor nagyjából talán ezt tanulhattam a kulturális antropológus kollégáktól, hogy abból azokban az esetekben a közösség saját megszólítása és saját maga által használatba vett megszólítását érdemes használni. Az individuumok esetében pedig egyáltalán nincsen efféle, hogy úgy mondjam, etnikus dimenzió. Emlékszem egyszer egy rendőrökkel folytatott beszélgetésben, ami egy ilyen továbbképzésszerűség volt, valami érzékenyítő beszélgetés volt. Ott az előadásom után odalépett hozzám az egyik ilyen hallgató, és azt kérdezte tőlem, hogy értenek most minden, de akkor most végül is arra adjak választ, hogy akkor most romát mondjanak, vagy cigányt mondjanak, hogyha kimennek egy helyszínre, hogy szólítsák az embert akkor. És akkor én azt mondtam, hogy szerintem érdemes a nevén szólítani. Nem romának vagy cigánynak, hanem a nevén. Ugye ez az individuális megfejtés, és most elléptem a kérdésre adott válasz elől arcát vanul. Azt mondanám, hogy minek utána a reprezentációs kereteket vizsgálom, ebben az értelemben nem tekintek a romára úgy, mint egy homogenizált közösség egyetlen érvényes önelnevezésére, és nem tekintek a cigányra úgy, mint a közösségen kívül a homogenizáló közösségre vonatkozó egyetlen megjelölésre. Azaz, hogy egyiket sem gondolom érvényesebbnek a másiknál, ha mondjuk a Daniel Baker-i horizontot hozom, akkor aki egy kiváló traveler képzőművész egyébként, akkor ő inkább a cigány terminus helyreállítását kívánja, teoretikusan azért, mert azt mondja, hogy ha a cigányt használjuk ezekben a teoretikus elbeszélésekben, akkor nem rejtjük, nem kendőzzük el azt a történeti hagyományt, amely a cigányokhoz kapcsolódó előítéleteket megképzi. Tehát ilyen homályos válaszokat tudok adni. Azt képzelem, hogy ha egy cigányember számára a cigány megnevezés az adekvát, akkor őt azzal tiszteljük meg, ha így nevezzük, ha valakinek a, valaki számára a roma az adekvát, akkor azzal tiszteljük meg, ha a közösségét előtte azt megképzett, elképzelt közösséget, itt hangsúlyozom, azért nem tudományos tapasztalatról van szó egyik oldalon se, akkor pedig így nevezik. De ez szerintem csak a személyes tiszteleten múlik.
Meg a személyes kapcsolatukon, az élő viszonyokon, és a folyamatos.
Igen, látod, ez a legérdekesebb, hogy milyen a szerintem a legevidensebb válasz tulajdonképpen ebben a pillanatban te adtad meg. Szóval azt képzelem, hogy abban a pillanatban eltűnnek ezek a kérdések, a hangsúlyos kérdések horizontjából, hogyha olyan társadalmakban élünk, amely társadalmak nem az elképzelt etnicitás mentén hoznak létre töréspontokat, és teszik egymással szemben kiátszhatóvá emberek közösségeit, hanem akkor, mert egész addig ezek olyan kérdések, amelyekkel állandóan lehet foglalkozni, és soha nem lehet vele jutni sehova. A valóságban az a dolgunk, hogy olyan társadalmak, olyan emberi közösségeket teremtsünk, amely emberi közösségek között evidens a dialógus, evidens az átjárhatóság, amelyik alapvetően nem hierarchizáló akaratokban gondolkodik, hanem horizontálisan rendez, amelyik empatikus, és arra törekszik, hogy mind az individumok, mind a közösségek rendelkezhessenek saját magukról, és beleavatkozhassanak, megszólalhassanak egyenlő módon a közös ügyeink, beleszólhassanak a közös ügyeinkbe. Szóval hogy az a helyzet, hogy egy ilyen társadalom esetében azok a kérdések, amikről beszélünk, azok már nem is lennének olyan fontosak, és tulajdonképpen látod, ennyire vagyok ilyen pozitív, hogy abban reménykedem, hogy néhány év múlva, vagy néhány tíz év múlva mondjuk a könyvem egy korszerűtlen kordokumentum lesz, amelyikben felvetett problémahalmaz, vagy problémaegyüttes a aktuális társadalmi gondolkodásban már nem lényeges, mert ezeket mind-mind megoldottuk, és nem jelentenek a számunkra sem morálisan, se intellektuálisan, hogy úgy mondjam, kérdést vagy terhet.
Nyilván ezek a problémák nem fognak megoldódni, és a jelenlegi társadalmi nyilvános struktúrákat, az, ahogy említetted a roma képzőművészetet, és ezt ezzel kifejezetten, vagy a romákkal foglalkozó képzőművészetet, a roma vagy cigány reprezentációt, ez az egyik legfontosabb része a kötetednek. És azt látom most, hogy egyáltalán az a tény, hogy látható legyen, akár az individuum, akár a közösség, hát hogy az egy akkora feladat, egy akkora kihívás, hogy itt sorjázhatjuk az elméleteket, meg a szabályokat, hogy lenne méltányos, vagy nem tudom, hogy kellene, de hát nem jutunk el odáig, hogy lássuk, hogy kikkel állunk szembe, vagy kik vagyunk.
Igen. Igen, valahogy úgy mondanám ezt, de nem akarom borzasztó messzire vinni a dolgot, de azt képzelem, hogy a másokról való beszéd tétje, az nem a mi magunk tétje. Szóval hogy az a helyzet, hogy azt képzelem, hogy amíg ezek a problémahelyzetek ilyen élesen fölismerhetők, addig valami jelentős baj mégiscsak van azzal a társadalommal, amit üzemeltetünk. Tehát, hogy a társadalom egészére vonatkozó kritikaként kell ezt szerintem észlelnünk, és valószínűleg így módon csak akkor tudjuk ezt valamilyen módon megváltoztatni, hogyha egyébként is azon gondolkodunk, hogy a társadalmi közlekedési útjaink legyenek, vagy azok, amelyeken változtatnunk kell, azok, amelyeket érdemes folytonosan figyelnünk és rákérdeznünk. Szóval igen, mert minden is nagyon messze lesz már minket.
ehhez a rákérdezéshez, ezekhez a rákérdezéshez, és az önmagunkhoz való, vagy az önmagunkra való ráismeréshez ad nagyon fontos támpontokat, kapaszkodókat, kérdéseket Beck Zoltán könyve, a Megszólalás üres helye. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, azoknak is, akiket érdekel a romológia, és azoknak is, akiket általában érdekel, hogy mit jelent kívül vagy belül lenni, többségben vagy kisebbségben lenni. A Napvilág a kiadó adta ki, úgyhogy olvassák el, és közben hallgassák is Beck Zoltánt. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.